Köszöntöm Önöket, Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára vendégem. Szervusz Zoltán.
Szervusz, örülök, hogy újra itt lehetek veled.
Kezdjük a jó hírekkel, mert hogy azt mondtad, hogy ha mondjuk márciusig, vagy áprilisig, vagy májusig olyan időszakotok lenne, mint ami a december vége volt, akkor azzal kiegyeznél. Akkor legalább egy jó hír, kezdjük ezzel.
Így van, tehát valóban ezt mondtam, hogy nagyon örülnék, hogyha a téli szünet eltartana mondjuk március 31-ig, akkor a gyerekek mennének egy kicsit suliba, aztán kitörne újra a vakáció, és itt lenne a nyári szünet, hiszen tudjuk, hogy a fürdőkben igazából akkor van nagy forgalom, amikor a gyerekek nem járnak iskolába. Most a kiterjesztett, meghosszabbított téli szünet miatt, ugye ez január 8-áig tartott, ami az még egy igazgatási szünet is kapcsolódott, így gyakorlatilag nincs olyan fürdő Magyarországon, aki ne tudna örömhírekkel szolgálni, és ne tudna azt mondani, hogy csúcsokat döntött a látogatószám náluk az év végén.
De akkor ez azt is jelentette, hogy minden fürdő mindent elkövetett annak érdekében, hogy nyitva lehessen.
Így van, ugye én ezt korábban mondtam is, hogy nehéz helyzetben vannak a fürdők, de törekszenek arra, hogy mindenki kitartson évvégére, hiszen alapból az évvége, december vége az egy erős időszak, ugye ez most egy héttel így kitolódott. Én azt gondolom, hogy ez a 3 hét nagyon sokat tett azért, hogy a fürdők likviditási helyzete javuljon.
Akkor, amikor a ti szempontotokból, tehát a Magyar Fürdőszövetség szempontjából beszélünk magyarországi fürdőkről, akkor milyen típusú fürdők tartoznak ide?
Gyakorlatilag a magyarországi fürdők bármelyik típusa csatlakozhat, fürdőüzemeltetők csatlakoznak ugye hozzánk. Azt jelenti, hogy nagyjából jó 400 vizes létesítmény van Magyarországon, uszodát, helyi érdekeltségű kis strandot figyelembe véve, turisztikai szempontból releváns fürdő 220, és ezeknek több mint a fele a tagjaink között van, tehát valóban van uszoda, élményfürdő, strand, gyógyfürdő, minden kategóriában megtalálhatók nálunk.
Azért nincsenek több, mert a belépésnek vannak bizonyos feltételei?
Vannak feltételei, de igazából bármilyen üzemeltető a tagja lehetne. Ugye mondtam, hogy a 220 gyakorlatilag releváns, a legjelentősebbek nálunk vannak, tehát nem kérdés a nagyok, a mondjuk a top 10 egyértelműen, de a közepes kicsik is, illetve azt láttuk egyébként, hogy a COVID idején nőtt meg a belépési hajlandóság, mert látták azt a szakmai tevékenységet az egyéb fürdők is, amit hozzátettünk mi ahhoz, hogy a COVID-ot megfelelő módon tudják a fürdőüzemeltető kollégák átvészelni, illetve azt is látjuk sok esetben, hogy amikor visszakerül mondjuk az önkormányzathoz magánüzemeltetésből egy fürdő, akkor azonnal belépnek, hiszen nekik nincs tapasztalatuk, és várják tőlünk a segítséget, és ugye ezért is van a Fürdőszövetség, hogy szakmai segítséget is adjon, akár üzemeltetési téren is a többieknek.
Ha nem is a top 10, de melyek a top 5 fürdő ma Magyarországon?
Hát, hogy akkor mondjuk fürdőüzemeltetőről beszélünk, mert Budapest esetében a BGH jó néhány fürdőt üzemeltet, és itt a történelmi fürdők, a műemlékfürdők azért turisztikai szempontból külföldiek számára a legkedvesebb. Emellett ugye a klasszikus Hévíz, Hajdúszoboszló, Sárvár, Bükkfürdő, most itt talán el is mondtam ennyit. Emellett, amit kevésbé ismernek, Gyula esetleg, ami még ismertebb, de Nyíregyháza fürdővárosként kevésbé, mégis jó néhány fürdős létesítményük van, Debrecen, tehát nagyon sokat tudnék most mondani.
Igen, de ez egy nagyon érdekes gondolatot vett föl. Amely fürdő helyeket és fürdő régiókat felsoroltál, ott alapvetően gyógyvíz van, termálvíz vagy gyógyvíz van. Ez érdemes ezt a két dolgot külön választani? Hiszen vannak olyan települések Magyarországon, ahol bár üzemelnek fürdők, de azok sajnos nem rendelkeznek olyan gyógyvízzel vagy termálvízzel, ami egyébként, ez egy következő kérdésem volna, megkönnyítheti ebben az időszakban az ő életüket azoknak a fürdőknek, ahol meleg víz van, de ez inkább válaszolja az elsőre. Tehát érdemes ketté választani, hogy gyógyvíz, termálvíz vagy fűteni kell?
Hát egyértelműen, hiszen a működési költségek össze nem hasonlíthatók abban az esetben, hogyha a fosszilis energia hordozót kell felhasználni a vízmelegítéséhez. Ugye jellemzően azért az uszodák működnek így, de sajnos jó néhány olyan fürdő létesítmény, akár élményfürdő is van Magyarországon, ahol nem elég meleg a víz. Nem feltétlenül ez a 15 fok körüli hideg víz, de mondjuk 27-28 fokos vízre azért még rá kell melegíteni, ezért itt a működési költségek drasztikusan megnőttek az elmúlt mondjuk egy évben, miközben azon fürdők esetében, ahol rendelkezésre áll a termálvíz, és itt tegyünk különbséget a termál és a gyógyvíz, ugye a termál a hőmérsékletére utal, de
minden attól... termál gyógyvíz, de nem minden gyógyvíz termál, vagy fordítva
igen. De gyakorlatilag, ugye, hogy gyógyhatás legtöbb esetben bizonyítható, hiszen ezek a termálvizek magas ásványanyag tartalmuk révén kifejtenek valamilyen hatást. Tudjuk, hogy Magyarországon ez a kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos víz a jellemző, ami alapvetően mozgásszervi, idegrendszeri, néhány helyen pedig nőgyógyászati problémákra.
Nagyon sok régió más típusú vízzel gyógyítja az odalátogatókat.
Így van, de azt ugye tudjuk mondani, hogy azért érdemes az országban elmenni szanaszéjjel, mert más-más talál, hőmérsékletben, meg összetételben is. Na de a kérdésre, tehát ugye itt ezek a fürdők nem csak a medence töltésre, hanem egyébként mondjuk a nem gyógyvizes medencéik fűtésére is tudják ezt a termálvizet felhasználni, illetve épület fűtésére is. Itt azért azt kell mondjam, egy kis önkritikát kell gyakoroljunk, hiszen az elmúlt időszakban nem biztos, hogy kellő hangsúlyt fektettek rá fürdőüzemeltető kollégák, hogy mindent, amit lehet ebből oldjanak meg, és folytak el esetleg úgy még vizek, aminek energiatartalmát lehetne hasznosítani. Erre nagyszerű példa az egyre inkább fejlődő hőszivattyús technológia, ahol már az elfolyó 28-30 fokos vizeknek az energiatartalmát is még ki lehet venni, és mondjuk épület temperálásra ez tökéletesen alkalmas.
Köszönöm, hogy megválaszoltad a kérdést, mert pont erre utaltam volna, hogy valóban jó sáfárkodnak-e azok a fürdők azokkal a lehetőségekkel, amiket ki lehet-e használni. Érdemes-e ma építeni uszodát úgy, hogy annak nincsen fürdőszekciója? Most már látjuk, hogy egy kicsit szofisztikált a dolog, tehát vannak uszodák, amik uszodaként működnek, városokat látnak el, gyerekek járnak oda, sportolók edzenek, és vannak olyan létesítmények, ami mellett van kvázi, ha adottak a lehetőségek, fürdőre, fürdőzésre, ejtőzésre alkalmas medencék is.
Ja, azt kell mondjam, hogy önmagában egy sportuszoda soha nem lehet nyereséges, és erre nem is így kell tekinteni, ez pont ugyanolyan egy város életében, mint egy művelődési ház vagy egy színház, ami a kultúra része, uh-huh. Csak itt éppen testkultúráról beszélünk, egészséges életmódról, ugye épp testben, épp lélek, régi mondás, ezt talán nem kell szajkozni sokat, viszont ott, ahol rendelkezésre áll esetleg termálvíz, ott már más típusú szolgáltatást is tudnak a sportuszoda mellett nyújtani, és így szimbiózisban egy ilyen létesítmény megélhet, jól működhet. Látjuk is, a legnagyobb fürdővárosokban így működnek a létesítmények.
Mik most a legnagyobb problémák? Mindenki ide tud citálni sok-sok adatot és számot, de azt gondolom, hogy ezek között is vannak sorrendiségek.
Jó, hát akkor menjünk egy kicsit messzebbre, hogy az utolsó békeév az 2019 volt, amikor még COVID-mentesen működtünk, mindent gyakorlatilag ahhoz viszonyítunk azóta is. Azt már láttuk, hogy a vendégforgalom szép lassan, de biztosan azért visszatért 2022-ben. Általánosságban ilyen 80-90%-a volt a 19-nek a vendégforgalma a fürdőkben. Volt, aki jobbat, volt, aki kevésbé jobbat tudott produkálni. Azt látjuk, hogy a belföldi forgalom az visszaállt, sőt, de a korábbi éveknél magasabb szintű volt. Ez talán két okra vezethető vissza. Egyrészt még a COVID utózengéje, kicsit óvatosabban utaznak az emberek, a másik pedig az elszállt euró-forint árfolyam, aminek következtében azért Magyarországon érdemesebb költeni a pénzt. Arról ne beszéljünk, hogy azért a kormányzat is tett azért, hogy a szép kártya zsebek felhasználható átjárhatósága kapcsán, és ezt egyértelműen mondom, látszott ennek hatása a fürdőkben, a belföldi a forgalmon. Ez az egyik, a külföldi, ugye bizonyos fürdők esetében jól működik Budapestre, legalábbis itt azt látjuk, hogy visszatértek a turisták, de mondjuk Kelet-Magyarországon a háború következtében azért nincs ez a határmenti forgalom, illetve ugye nagyon sok orosz turista jött.
Hát az oroszok
jött.
Hiánya persze, hévíz még mindig.
És azt mondom, hogy nem csak keletre, hanem oda is, tehát ez egyértelmű. Ez az egyik. A másik, a megnövekedő költségek, és itt most nem csak az energiaárról beszélünk, hanem az általános egyéb költségekről is, mint például a bér, hiszen a minimálbér, garantált bér folyamatos emelés a fürdőknél egyértelműen hatással van a bérköltségre, hiszen hogyha a legalacsonyabb szinten fizetett kollégák bérét emeljük, akkor logikusan a többit is kell a bérfeszültség elkülönése érdekében, tehát itt drasztikusan nőtt, úgy, hogy mi az elmúlt két évben gyakorlatilag inkább bő másfél évben nem nyúlhattunk az árakhoz, hiszen 2020 novembere és 22 júniusa között nem lehetett árat emelni, 22 júniusában a kollégák meglépték egy ilyen általánosságban 20% körüli áremelés volt, de hogyha ha azt nézzük, hogy a költségeink ebben az időszakban azért egy durván 40-45%-kal nőttek általánosságban, és itt nem csak az energiáról beszélek, hanem az általános működésű költségek, akkor gyakorlatilag ez az áremelés nem fedezte még a
hát igen, és ráadásul ugye az egy teljesen normális helyzet, hogy minden emelkedést nem lehet beépíteni a belépő jegyekbe, és itt a nagy kérdés, akkor mi a teendő? Tehát mit lehet tenni?
Így van, ugye azt látjuk, és tényleg ezt már így valami egyik kérdésre elmondtam, hogy talán most ilyen tesztidőszakot élünk, hiszen eddig viszonylag egyszerűen tervezhetőek voltak a költségek, figyeltük a konkurenciát is, és ennek megfelelően alakítottuk az árakat. Most ez nagyon nem megy, hiszen lehet, hogy a szomszédvárosban levő hasonló fürdő teljesen más áron veszi az energiát, mint mi, a működési költségei mások, tehát ő mondjuk az önköltsége teljesen máshol van, mint a miénk. Ennek ellenére ugye egy piacon élünk, egy tortából próbálunk szetet kihasítani. Nagyon nehéz most megfelelő módon balanszírozni, de azt látjuk, hogy emelni kell az árakat, de valóban, ahogy mondtad, végtelenségig nem lehet, hiszen az emberek saját bőrükön érzik, és nem csak itt, hanem ha bemennek a boltba, ugye az alapélelmiszerek esetében még inkább, és tudjuk, hogy aki nem teheti meg, vagy nem olyan jól anyagilag ellátott, az elsősorban az alapszükségletek kielégítésére fordítani, és hogyha marad, akkor jön, ha nem, sajnos nem.
Mondjuk a test is az alapszükségletek része, csak az már egy második körös gondolkodás.
De azt gondolom, hogy egyértelműen először az élelmiszerre, öltözködésre, gyerek oktatásra fognak fordítani, és majd csak utána jön az egészségmegőrzés, pihenés. Ugye ebben mondtam, hogy talán a szép kártya egy picit segít rajta a belföldi forgalmon, de félő, hogy azért 23-ban a magas infláció miatt és a mi áremeléseink miatt is vendégszámcsökkenés is előfordulhat.
Akkor az a fürdők szempontjában mindenképpen jó dolog, hogy megyünk bele a tavaszba és a nyárba?
Hát több szempontból. Egyrészt, amit mondtam, hogy amikor a gyerekek nem mennek iskolába, tehát teljesen mindegy, hogy most tavaszi szünet van, vagy éppen nyári szünet, csak a nyári szünet hosszú, hál' Istennek, akkor azért van bőven vendég. Másrészt pedig ugye a hőmérséklet emelkedése miatt azért a fűtési költségek csökkennek. Itt most épület fűtésről beszélünk, tehát ez is azért megtakarítást jelenthet. A nyári időszak magasabb bevétele egy alacsonyabb működési költséggel párosul, tehát ilyenkor azért valamiféle fedezetet lehet, és kell is képezni a téli működésre.
Érdemes olyat kérdeznem, hogy mennyi egy főre az optimális vetített belépődíj?
Hát ugye azt mondom, hogy ezt nem lehet megmondani, hiszen minden fürdőnek más-más a működési költsége.
Mennyi kellene, hogy legyen?
Azt azért látjuk, és ezt egy nagyon csúnya számot szoktam mondani magyar szempontból, hogy árérték arányban nagyon jók a fürdőink, és kifejezetten olcsóak vagyunk, hiszen ha körülnézünk, és most nem Nyugat-Európáról beszélek, hanem akár Szlovákia, Csehország, Lengyelország, tehát a V4 országokat általános a 30 euró körüli belépő ár, ami ugye jelen árfolyamon ilyen 12 000 forint körülit jelenti egy főre. Nálunk még messze nincs ennyi, ugye itt Budapesten a műemlékfürdők esetében így. Van hasonló jegyár. De
sőt, itt a Zsigmondi kártya azért segít is.
Arról ne beszéljünk, hogy ugye ez nekünk nem, hiszen azt kiváltjuk és kedvezményes áron mehetünk be. Én azt gondolom, hogy vidéki fürdők esetében is most itt mondjuk strandok, gyógyfürdőkről beszélek, nem egy mondjuk egy csúszdaparkról, ahol azért teljesen más a szolgáltatás. Ott ilyen 5000 forint körül van az a lélektani határ, amit még az emberek elviselnek. És hogyha ezt felszorozzuk egy családra, akkor megint ugye...
És felszorozzuk a lángosra, felszorozzuk az üdítőre, meg a vízre, akkor a sörre, akkor már az eléggé szép tetemes. De hát mibe bízhatunk? Abban nektek, hogy jön a jó idő, és egyre többen tudnak kilátogatni ugye a szabadtéri részre is, és ezeknek a költségei ugye bár ugyanúgy emelkednek, de mégiscsak nem kell fűteni, nem kell annyi villanyszámlát fizetni, és ez sokat jelent. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, és itt voltál.
Én is köszönöm.
Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára volt a vendégem.